Köszöntöm Önöket! Érdemes néha kimozdulni a fővárosból és egy-egy új premier kedvéért vidéki társulathoz látogatni. Különösen, ha Alexander Ekman darabját tűzi műsorára egy balettszínház. Ekman műveket ugyanis csak technikailag és művészileg is érett társulatok tűznek műsorukra. Több ilyen társulatunk is van, de az ritka, hogy egy mindössze 3,5 éves, önálló formáció már élvonalbeli nemzetközi alkotók műveit játsza. A Székesfehérvári Balettszínház alapítójával és vezetőjével, Egerházi Attilával legutóbbi premierjük után beszélgettem a helyszínen.
Sosszé, hogy utolért kedvenc táncélményed.
Itt ülünk a Székesfehérvári Színház művész büféjében. Túl vagyunk egy főpróbán. 2 óra múlva lesz egy premier. Ez egy 2 egyfelvonásos kortárs darab. Az első Alexander Ekmannak a darabja, Szeszély, ha jól emlékszem rá.
Van, hát az eredeti címe a műnek Vim, és nyilván, hogy ez szabad fordításban magyarul Szeszély, de ül is a darabra, azt gondolom.
A második darab az pedig a tiéd, ez a Prométheus című darab. Mennyire vagy megelégedve most így a látottakkal? Tehát körülbelül az jött ki belőle, amit szerettél volna, hogy látod?
Ez nagyon jó kérdés, mert egy alkotót kérdezni a saját alkotásáról, az egy érdekes dolog. Egyszer nekem Jerzy Kilián azt mondta, hogy minden koreográfusnak a bemutató után saját magának kellene készíteni egy kritikát, természetesen őszinte hangú kritikát, hiszen nála jobban senki nem tudja megmondani azt, hogy ez milyen mértékben sikerült azt az ideát táncszínpadra vinni, amit ő elképzelt. Én is tesztelem magam. Vannak darabok, amik jobban megközelítik azt az alap elképzelést, alapideát, ami bennem megfogalmazódott, és a materializálás során, azaz a koreográfiai munka, és hát persze az nem merül ki csak a lépéseknek a megrajzolásán, hanem nyilván itt szenárium van, színpadkép van, világítás, díszlet, jelme, stb. És az annak az egysége ad egy táncszínházi művet. Van, ami jobban megközelíti, van, ami kevésbé. Én azt gondolom, hogy a Prométheus esetében egész jól sikerült megközelíteni azt az ideát, mert ugye azt tudni kell mindig egy alkotónak, hogy mit szeretne láttatni, és miként, de ugyanígy azt is kell tudni, hogy mit nem. Ugye egy olyan mederbe tereljük azt a folyót, hogy az üzenet jusson el, és olyan módon azok az érzetek keltődjenek, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak a nézőkbe, ahogy azt szeretné a koreográfus.
Neked fontos az, hogy a néző ugyanazt hámozza ki, mint amit te szeretnél közölni?
Isten őriz, nem. Hát ezek versek, tehát még a cselekményes darabok is versek, tehát asszociációs játék. Na most a befogadótól függ, ez egy interaktív dolog a színház. Az a befogadótól függ, hogy ő neki eleve van-e kulcsa ahhoz a darabhoz, be tud-e menni azokba a rejtett szobákba, ahova meginvitálja őt az alkotó, vagy nincs kulcsa. Ha nincs kulcsa hozzá, az nem a befogadó hibája, csak egyszerűen nincs nála olyan kulcs, neki az nem nyitja a zárat, nem tud bemenni, és nem feltétlenül az alkotónak a hibája, mert a szoba az olyan, amilyen. Én legalábbis úgy vagyok vele, hogy akkor örülök, ha olyan dolgokat is felfedeznek benne érzékeny szemű és lelkű nézők, amik esetleg én észre se vettem, hogy benne van, mert ugye ezeket egyrészt tudatosan készítem, másrészt a tudat alatti dolgokat asszociatív módon, inspiratív módon, és csomó olyan dolog van benne, amit én nem is tudatosan tettem bele, hanem az inspiráció során egyszer csak ott keletkezett, tehát ezek mind föntről jönnek, ezek az üzenetek. A nézők különböző dolgokat egyrészt a saját megéltségükhöz képest, a saját lelki beállítottságukhoz képest fedeznek fel, avagy sem egy-egy darab. Úgyhogy Isten őriz, nekem ilyen szándékom sose volt, hogy én valami vélt elvárást, mert ezek vélt elvárások kiszolgáljak, rossz értelem véltbe szolgáljam a közönséget, mert akkor becsapom őket, és nem hagyom, hogy ők szabadon asszociáljanak egy műre.
Székesfehérváron vagyunk, 2018. augusztusában hoztad létre a társulatot, megint egy olyan városban, kicsit hasonlóan a győri alapításhoz, ahol azért nem volt igazából hagyománya a klasszikának se, nem hogy a kortárs balettnek. Hogy látod, hogy mennyivel több ember van most 3,5 évvel később, akinek a zsebében már ott van a kulcs a te darabjaidhoz?
Hát ez a nézőszám is mutatja. Tehát egyre többen jönnek az előadásokat, egyre többen nézik. Hát ez egy hosszú folyamat, tehát egy olyan városba, egy olyan közegbe, ahol egy művészeti ágnak korábban nem volt kultúrája és nem volt ismert, azt nem 1-2 év alatt lehet megteremteni, 5-10-15-20 év alatt. Tehát nyilván, amikor a Győri Balett kezdődött, vagy a Pécsi Balett, vagy más nagy múltú társulat, akkor nem feltétlenül rögtön voltak teltházak, de mi nagyon boldogok vagyunk annak, hogy mi azért még a Covid ellenére is nagyon szép házakkal játszunk, és bizonyos darabjaink abszolút teltházakkal. Nyilván, hogy a cselekményes darabokat könnyebben befogadja a néző egyenlőre, de nagyon sok olyan véleményt hallok, hogy az úgynevezett irodalmi hasonlata élve táncversek, azaz a cselekményt nélkülöző táncszínházi művek is fogékonyak a fehérvári közönség, és azt tapasztaljuk, hogy lassan, de biztosan épül az a tábor, ami a balett köré szerveződik, most a nézőkre gondolok. Egyre többen ismernek, egyre többen szeretnek bennünket. Ez majd még azt fogja tudni felgyorsítani, hogyha minél többet fogunk tudni játszani a Vörösmarty Színházba. Ennek érdekében most egy megállapodás született három igazgató között. A Vörösmarty Színház igazgatója, az Alba Régész Szimfonikus Zenekar igazgatója és a Balett Színház az a igazgatója, az én közöttem, ami arról szól, hogy most egy közös bérletet fogunk létrehozni. Ebbe a bérletbe lesz egy olyan kuriózum is, ami sehol nincs az országban, hogy egy olyan est lesz benne, ami három felvonásból fog állni, ami tartalmazni fog egy kortárs prózai darabot, egy kortárs egyfelvonásos zeneművet, és egy kortárs balettet. Szerintem ez teljesen unikális kezdeményezés, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok, hogy így, azzal, hogy még több előadást fogunk játszani, bekerülünk a színház bérlet struktúrájába, még többen fognak minket megismerni.
Ha már az Ekman darabot hoztad szóba, először is az volna a kérdésem, hogy hogyan sikerült ezt a darabot megszerezni a társulat számára, mert ez az Ekman koreográfiák, azok általában mondjuk így a vezető, nagy létszámú és nagyon jó technikával rendelkező társulatok kapják meg. Ekman tudta, hogy hol van ez a Székesfehérvár?
Ekman nem tudta, hogy hol van Székesfehérvár, most már tudja, csak tudja, hogy ki vagyok én. Nyilván, hogy olyan referenciát kapott a társulatról az ő próbavezető balettmester által, ami meggyőzte arról, hogy adjon nekünk darabot. Ez valóban így van. Ekman is, és mondjuk Jerzy Kilián, akinek novemberben fogunk bemutatni művét, ők olyan koreográfusok, akik kizárólag öntársulatoknak adnak darabot, akik szakmailag, művészileg olyan módon tudják interpretálni, ami számukra elfogadható és vállalható, és megfelel. Ez egy nagyon magas mérce, úgyhogy ez önmagába véve is mércéje az együttes művészi munkájának. Magyarországon Ekmant rajtunk kívül a Magyar Nemzeti Balett játszik egyébként, és Jerzy Kiliánt is.
Narráció is van az Ekman darabban, és rengeteg gesztus, nem is annyira táncnak nevezném, hanem inkább mimikának, gesztusnak, mozgásnak, persze van benne tánc is. Igazi karakterek kellenek hozzá, és ez a társulatodban meg is van, és minden bizonnyal, amikor majd nem olyan sokára a Boban Markovics féle cenírozott előadást fogjátok közösen együtt tartani a Bartók Fesztivál keretében, Parádé a címe, szinte el tudom képzelni, hogy ugyanolyan igazi nagy karakterek kellenek bele. Akkor, amikor a társulatodat most már építgeted, már ez is szempont, hiszen most abszolút volt nem olyan rég, próbatáncod.
Igen, igen, ez egy nagyon fontos kérdés, amit most feszegetsz, mert ahogy mondtam, hogy én színházat hozok létre tánccal, színházat, drámát létrehozni, ahhoz karakterek kellenek, ugye, akik ütköztetünk egymásra. És ez nem csak a cselekményes balettekre igaz, hanem, hogy imént említetted Alexander Ekmant, ő is karakterekkel dolgozik, ő is drámai táncszínészekkel dolgozik, tehát ezért vagyunk mi táncszínház, vagy balettszínház, mert ott a színház szó a hangsúlyos. Ahhoz karakterekhez, hogy nagyon-nagyon fontos számomra az, hogy egymástól különböző erőteljes karakterű táncosok legyenek, akiknek olyan előadó képességeik vannak, mint a legjobb színészeknek, és nagyon jól felkészültek tánctechnikailag is, hiszen azok a darabok, amiket jó magam koreografálok, vagy az imént említett két nagyszerű koreográfus, olyan nyelvezetük van, és olyan technikát igényelnek, amihez nagyon jól képzett táncosok szükségesek, és nagyon karizmatikus személyiségek. Tehát nekem borzasztó fontos, hogy egy táncosnak a kisugárzása milyen. Ez az elsődleges. Mert táncolni mindenkit meg lehet tanítani. Munka, idő, elszántság kérdése. De karizmát nem lehet adni.
Jerzy Kiliánnal te dolgoztál együtt, hiszen a koreográfusi munkád kötődik Jerzy Kiliánhoz. Mennyire hatott rád alkotóként?
Nagyon sokan hatottak rám, de leginkább valóban Kilián munkássága áll hozzám a legközelebb, és talán ő is hatott a legjobban, leginkább az én koreográfiai munkáimra. Talán a ma élvonalbeli koreográfusok között nem is nagyon tudok, aki ebbe a táncszínházba, ebbe a műfajba dolgozik, akikre ne hatott volna erősen Jerzy Kilián, mint hogy annak idején sokakra hatott Moritz Bezsár, lásd Markó Iván. Én nekem volt szerencsém több időt eltölteni az ő műhelyében, és a koreográfia egyébként egy olyan műfaj, amit ezért most sokan biztos meg fognak kövezni, de nem baj, mert vállalom, és ezzel a véleményemmel nem is vagyok egyedül, nem lehet tanítani. egyáltalán nem lehet tanítani, viszont tanulni lehet. Ez két különböző dolog. Az, hogy valakinek tehetsége van hozzá, vagy sem, mert a koreográfia nem abból, hogy lépéseket gyártok a térbe, mert az nem koreográfia, hanem hogy fogalmazni tudok tánccal, verseket tudok megírni tánccal, mint hogy a versírás se lehet tanítani. Viszont mesterfogásokat el lehet tanulni, szakmának vannak fogásai, amik arra jók, hogy vagy használjuk őket, vagy elvessük, és de ahhoz viszont tudni kell, hogy mit vetek el. Koreografálni mindenki meg tud tanulni, ha szorgalmas. Mindenki, bár kész a lépéseket összerakni, meg mozdulatokat, csak se füle, se farka. Vagy nem érint meg. Az az előadás mit sem ér, hogyha nem érint meg itt, itt és itt. És csak az egyik pont hiányzik, ezek csakra pontok. A gyökér csakra, így van a szív csakra és a korona csakra. Ha ezeket nem pendíti meg, akkor az a darab nem remek. Ezeket a pontokat kell Cupido nyilával megcéloznia az alkotónak, és a táncművésznek, az előadónak, mert az alkotó még mit sem ér olyan szintű táncművész, akik ezt a nyilat célba tudják juttatni. Tehát ezért borzasztó fontos, hogy karizmatikus táncosok. Még ezt meg tanítani nem lehet, csak megint csak az olyan, mint a koreográfus, megint csak tanulni lehet, illetve nem tudom, hogy honnan jön a tehetség. Most nagyon olyan kérdésekről beszélgetünk, vagy nyitottunk ki közösen ketten, amire se te, se én nem fogjuk tudni megadni a választ, hogy a zsenialitás vagy a karizma honnan jön. Hát valószínűleg a jó Istentől.
Táncverzum.
Néhány hónappal ezelőtt még semmi esély nem volt arra, hogy a 2004-ben alapított Budapest Kortárstánc Főiskola tovább folytathatja felsőfokú táncpedagógus képzését, sőt a művész képzés is kifutó jelleggel lassan lezárult volna. Elsősorban az anyagi források kimerülése miatt. Aztán egy kisebb fajta csoda történt. Úgy tűnik, a cirkuszművészet fogja megmenteni a Kortárstánc Főiskolát. Rövidesen egy régi üzemépület átalakításával új helyen működhetnek tovább. Bakó Tamás vezeti majd az intézmény idén szeptemberében újra induló 3 éves kortárstánc művészképzését. Vele beszélgettem mindenről.
Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába.
Na most egy picit nézzük meg ennek a hátterét, mert a beszüntetés mögött anyagi okok álltak. Tehát gyakorlatilag elfogyott a főiskola alól az a forrás, amely biztosította a stabil működést, és akkor egyszer csak történt egy csoda.
Igen, valamikor 18 környékére kifogytak az erőforrásaink, és akkor ez vezetett az a döntéshez Iván részéről, hogy bezárjuk az iskolát, hogy a képzéseket kifutassuk végéig, és akkor tulajdonképpen utána lezárjuk ezt a korszakot. De aztán körülbelül ezzel egy időben megjelent társul a Macival a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. És azt mondta, mit lehetne csinálni közösen, és odáig jutottak a tárgyalások, hogy egy együttműködés mellett határozta el magát a Maciva és a BKTF. Közös összefogásban egy új iskola épüljön, vagy új iskola jöjjön létre, amiben cirkuszművészeti és táncművészeti szakok és pedagógus szakok és más kiegészítő társuló szakok egy közös keretrendszerben egy új előadó művészeti iskola formájában helyet adjanak a képzéseknek, és akkor tulajdonképpen ennek révén a mi saját éppen megszűnő szakjaink is tulajdonképpen újra tudnak indulni, folytatni tudjuk a munkát.
Na most volt ebben az egymásra találásban szerepe annak, hogy idehaza is és a nemzetközi London is, lényegében egy új műfaj született meg, az új cirkusz műfaja, amely az akrobatikát és a cirkusz művészetet lényegében ötvözi a táncművészettel.
Biztos, hogy ezek a hatások tetten érhetők ebben az egymásra találásban. A cirkusz művészet területén régóta komoly szándék és vágy, hogy maga a cirkusz művészeti képzés bekerüljön a felső oktatásba, és tulajdonképpen ebben az egymásra találásban erre van lehetőség. És akkor, amikor cirkuszművészet és egy kortárs táncművészeti iskola megtalálja egymást, akkor valami olyasmi történik, amit te is mondasz, hogy nagyon-nagyon sok közös inspiráció és egymásra találás lehetséges e között a területek között, és hát valóban az, hogy ilyen művészi törekvések mögé egy képzés oda tud állni, meg tudja előzni egy képzés, az nyilván ott lebeg a szemelet ezekben a víz akkor, amikor egy új előadó művészeti iskola képét vizionáljuk.
Köztudott, hogy az ország egyetlen táncművészeti központja az a Magyar Táncművészeti Egyetem, ahol szintén van kortárs táncművész és táncpedagógus oktatás. De ti a saját iskolátok alapításától kezdődően, ami 2004-ben volt, egy picit másként oktattátok és tanítottátok, és másra fókuszáltatok a kortárs táncművész és pedagógus képzés keretében. Közelítsük meg most ezeket a különbségeket akkor?
Talán a különbség az az, hogy a modern táncszakon a hagyományos modern tánc technikák és formák vannak a képzés középpontjába állítva. Most ehhez képest nálunk kortárs tánc főiskolán nagy-nagy szerepük van a hagyományos tánctechnikai ismereteknek, abszolút a képzési kurikulum részét, gyakorlati részét nagy számban kiteszik az ilyen jellegű tánctechnikai órák és ismeret, de a középpontban a kortárs tánc vagy újító tánctechnikák gyakorlata, szemlélete, különböző megközelítései vannak a képzés fókuszában. Tehát tulajdonképpen hagyomány és az újító szellemiségű táncos, alkotói és előadói munka az, ami egy ilyen központi helyen szerepel.
És ez tetten érhető a művészek karrierjében, alkotói munkáiban is?
Szerintem igen, ez eléggé látható a különbség. Azt gondolom, hogy ha egyszerűen akar fogalmazni, akkor abszolút egy törzshöz tartozunk, a táncosok törzséhez, bármelyik iskolából is érkezzünk, de a képzésünket tekintve, és aztán a előadói vagy akár művészi gyakorlatunkat tekintve nagyon-nagyon más helyre érkezünk, és sok rokonság felfedezhető, de nagyon érződik az is, hogy specifikusan nagyon-nagyon-nagyon mások is tudunk lenni. A kreativitás fókusza a képzésben egy nagyon-nagyon meghatározó elem irány, tehát az a fajta alkotó-előadói gyakorlat, ami jellemző az iskolánkban végzettekre, az ilyen értelemben meghatározó, tehát nagyon-nagyon sok olyan típusú munkával fogsz találkozni, ahol az előadó és az előadó gyakorlat közelebb van egymáshoz, ahol akár aki a színpadon van, maga az alkotó is, vagy akik együtt vannak a színpadon, azok mintásalkotók abban a munkában, tehát a kreativ tudásszintű használata, mint alkotó módszertan, megközelítés és gyakorlat, az tetten érhető.
A cirkuszművészet és a táncművészet a ti tananyadótokba hogy fogja egymást kiegészíteni, vagy átszőni, tehát hogy lehet ezt a hibrid képzést most majd így elképzelni?
Hibrid működésekről szerintem nem lesz szó, inkább párhuzamosan egymás mellett futó képzésekről, szakokról beszélhetünk. Most az iskola egy nagyon sok irányú működés felé szánta el magát, amiben sok-sok szak épül, a kortárs tánc BA képzés újra formálódik, ez egy nagyon sok irányú tevékenység, és ilyen értelemben sok egymás mellett lévő projektet is jelent maguk a szaklétesítések sikeresen megtörténtek egy másfél év előkészítő munka után, és most legutoljára pedig odáig jutottunk, hogy magukat a szakindítási engedélyeket is megkaptuk, úgyhogy már tulajdonképpen abban a fázisban tart a cirkuszi képzéseknek az előkészítése, ahol magát a kurikulumot, a tanmenet, metodika, tanárok, stáb, stb. Létrehozásának a kidolgozása, vagy hát ilyen utolsó simításai vannak, amíg tulajdonképpen ez a munka folyik, a táncszakok, a táncművész és a táncpedagógus szak, az folytatni tudja a munkáját. Egy újdonság, cirkusz világában hagyományos mesteriskolák, családi iskolák tradíciójához képest, hogy a felső oktatásban, egy felsőfokú képzésben tud megtörténni a képződés, ami nyilván rengeteg kérdést, meg rengeteg újdonságot feltételez. A kortárs tánc az egy rendkívül szerteágazó művészi gyakorlat, és nyilván egy képzés nem tud minden pontnak megfelelni, de tulajdonképpen valahol az alapokat meg tudja teremteni, orientálni tud, és egy 3 éves folyamat arra tud felkészíteni, hogy ez az alkotói előadói gyakorlatot, ami az ő saját művészi gyakorlata lesz, akár táncosként, akár alkotóként, azt itt meg tudja szerezni.
Táncverzum.
Adásunkat meghallgathatják ismét a rádió web oldalán, új műsorral pedig 2 hét múlva jelentkezünk, itt a Trend FM-en, kedden délután 2:30-kor. Várom önöket ismét, akkor is a Táncverzumban.